A 2014. március 2-ai prédikáció.
Istennek hozzánk szóló igéjét, amely alapján a mai napon ti közöttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, a 19. Zsoltár 1-től 15. versig terjedő szakaszában. Az igét annak hosszúságára tekintettel a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A nevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. A karmesternek Dávid zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig. Nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám, megváltóm. Ámen. Kedves testvéreim, református gyülekezeteinkben és sok más magyarországi keresztény felekezet, de is a mai napon a Biblia vasárnapot, a Biblia vasárnapát ünnepeljük, üljük meg. Ilyenkor hálát adunk azért, hogy az Úr adott olyan munkatársakat, akik elvégzik ezt a fáradtságos munkát, a Biblia fordítását, hogy minél helyesebben érthessük mi gyülekezeti tagok az ő igéjének üzenetét. Ilyenkor hálát adunk azért a missziós munkáért is, amit egyházunk a Biblia terjesztéséért tesz és tett az elmúlt évek során. Ilyenkor egyházunkban talán még inkább az ige írott formájára, az ige írott alapjára, a Bibliára terelődik a szó, a hangsúly. Éppen ez indított arra, hogy mai ige hirdetésem alapjául ezt a Zsoltárt válasszam. Ezt a Zsoltárt, ami Isten kijelentéséről szól, így Isten igéjéről is, így a mi helyzetünkre és a mi életünkre áttéve a Bibliáról, az Isten dicsőíti azért, hogy kijelentette magát nekünk, és azért, hogy milyen formában tette ezt meg. Ez a Zsoltár, ez az Isten dicsérő himnusz, Isten kijelentéséről beszél, és ennek két formáját tárja elénk. A természetet és az írott igét, ezt a kettőt fogjuk majd az ige hirdetés során részletesebben megvizsgálni. A kettő között, ha figyelmesen olvashattuk a Zsoltárt, egyetlen fontos különbségre lehettünk figyelmesek. Hogy amíg a természetben megnyilvánuló isteni kijelentésből az ember nem tud olvasni, nem érti annak szavát, és éppen ezért nem látja mögötte az alkotót, csak a természet csodáit és gyönyörűségét. Ellenben az ige éppen az embernek iratott, éppen az emberért van, ezért olvashatjuk, értjük, nekünk szóló iránymutatásként vehetjük. Ha valami hasonlatot keresünk hozzá, talán olyan ez, mint két ősi, ókori nyelv, ókori írás. Ha egy nyelvnek ismert valamilyen párhuzama, akár az írásformában, vagy akár a magának a nyelv struktúrájának szavaiban, akkor legyen az leírva bármilyen furcsa jelekkel is, hosszas kutatás után el tudjuk olvasni és elolvashatjuk. Ha viszont egymagában áll a nyelv, nem ismert semmilyen párhuzama, sem az írásjeleknek, sem a szavaknak, sem a nyelvtannak nincs kezünkben a kulcsa, akkor az a szöveg menthetetlenül elveszett számunkra. Nem igaz, hogy nem lenne jelentése a szövegnek, de az számunkra elveszett. Nem tudjuk többé megérteni. Így vagyunk a természettel is. Látjuk ugyanannak szépségét, de nem biztos, hogy felismerjük mögötte a teremtőt. Pedig a természet szépsége és a természet csodája is a Zsoltár szerint mind Isten munkájáról tanúskodik. Ez a himnusz, amit előbb felolvastam a Zsoltárt, azért dicsőíti Istent, mert minden alkotása az ő nagyságáról beszél. A természet és a törvény, a kijelentés, az ige is. A Zsoltár, ahogy igyekeztem is tagolni az olvasás során, tulajdonképpen három, akár különállóan is felfogható részből áll, amelyeket azt tart egységben, hogy mindegyik Isten tiszteleti imádságként hangozhatott el, akkor, amikor először leírták. Elsőként ugye olvashatunk a természet ige hirdetéséről. Arról, hogy a természet sem önmagáról tesz tanúságot, hogy a nap sem egy önálló istenség, hogy nem a nap tart életben, hanem az az Isten, aki a napot az égre helyezte. Nap a napnak adja tudtul, éjjel az éjjelnek tesz bizonyságot arról, hogy Isten az Úr, Isten a Teremtő, az Alkotó. Másodszorra pedig Isten szavának, a törvénynek az ige hirdetéséről olvashatunk. Végül pedig egy olyan imádságot olvashatunk, ahol maga az imádkozó, maga az akkori hívő ember, és talán ahogy mi is könyörgünk Istennek ahhoz, hogy valóban megmaradhassunk abban, amit ő mondani akar nekünk, valóban követhessük az ő akaratát a mi életünkben. Az első rész tehát arról tesz tanúbizonyságot számunkra, hogy a természet jel. A természet jel, aminek talán jeleit felfedezhetnénk és megérthetnénk. Jel, és ezért nem önmagáért van, és az sem igaz, direkt módon, amit a panteizmus hirdet, hogy Isten lenne benne magában. Hiszen nem magától jött létre, hanem alkotás. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, és az égboltozat kezének munkájáról tanúskodik. Ugye a fordításban azt olvashatjuk, hogy menj, de tulajdonképpen az ókori ember felfogásában ég és menj, az ugyanaz az a kifejezés lehetne. Amit azonban itt olvashatunk, az ugyanaz a szó szerepel, mint amikor a teremtés történetben biztosan ismerik a testvére, a boltozat választja el az ég feletti és alatti vizeket. Tehát itt ez a két tényező szerepel, az ég maga és az ég boltozat, fordítsuk így a teremtés történet nyomán. Hiszen az egész teremtett világ Isten dicsőségének szintere. Erről tesz tanúságot előttünk a Zsoltár. Mennyire méltó a dicséretre Isten ezért. Nap a napnak, éj az éjnek hirdetik, hiszen éjjel és nappal is tanulja az ő dicsőségének, és ez éppen azt fejezi ki, hogy az ő dicsősége, az ő hatalma, az ő uralma végtelen. Nincs kezdete, nincs vége, ő Isten volt a világ teremtése előtt, és Isten marad akkor is, amikor mi már nem leszünk. Időtlen és átível az utal az időn. És ezután pedig a Zsoltáros, az imádkozó a napra utal, a napra, mint égi testre, amiről itt világosan olvashatjuk, hogy alkotás, nem Isten. Amit itt olvashatunk, az a forma, az a gondolat, az közel áll egyes ókori szövegekhez, naphimnuszokhoz, amik szerint a napot Istenként tisztelték, és az élet forrásaként tekintettek rá. Ezek a himnuszok dicsérik a nap melegét és fényét, amivel életet ad az élőknek. Beszélnek pályájáról, amit megfutva a tengerbe bukik alá, mint ifjú vőlegény, ahol szerelmese várja. Úgy képzelik el az egész időt is, annak a mintájára, ahogy egy napon láthatjuk, tegnap is ahogy kirándultam az erdőben, éppen láttam a lemenő nap fényét, hogy milyen csodálatos, és úgy képzelték el az ókori emberek, hogy a világ is olyan, ahogy a nap fölmegy reggel, és ahogy a pályáját megfutja, és ez annak mintája, hogy az egész világ története, és az egész világ fennállása elképzelhető. Aztán tisztelték a napot igazságos bíróként is. Ő az, aki istenként igazságot szolgáltat az embernek. A Zsoltár azonban sem a fényért, sem az igazságért, majd látni fogjuk az ige igazsága kapcsán, hogy mennyire nem, és ez azt hiszem nagyon fontos kapcsolat a két rész között, sem az igazságért, sem a fényért nem a napot dicsőíti. Nem a naphoz imádkozik, hiszen tudja, hogy a nap is Isten alkotása. Mennyire szomorú és elgondolkoztató talán, hogy az emberek sem akkor, sem pedig ma nem tudják és nem tudták helyesen olvasni a természet jeleit. Akkor istenként tisztelték a mi alkotás, ma pedig talán természettudósok és egyszerű emberek is csak rácsodálkoznak a szépségére, de nem látják meg mögötte az alkotót. Nem látják meg mögötte az alkotót, ezért mondhatjuk azt, hogy az ember nem tud olvasni a természet jelei mögött. Aztán azt a kérdést kell még föltennünk, hogy az ember hogyan áll hozzá a természeti világ, a teremtett világ ilyen csodáival. Mit tud kezdeni az ember a többi teremtménnyel? A 8. Zsoltár arról beszél, hogy Isten kezei munkája fölött az embert tette úrrá. Az ember úr a teremtett világon, de ugyanez a Zsoltár tesz bizonyságot arról is, hogy az ember tiszte végső soron mégsem az, hogy úr legyen, hanem az, hogy minden szavával és minden tettével Istenét dicsérje. Az Új Szövetségben Pál apostol az, aki foglalkozik a természeti kijelentéssel. Pál a római levélben arról ír, hogy Isten alkotásainak értelmes vizsgálatával meglátható az ő hatalma és istensége. Azonban láthattuk, és ezt Pál is kifejti, ahogy a nyomán később Calvin is, hogy az ember sem akkor, sem ma nem ismerte föl ezt a dicsőséget. Nem értjük, nem csodálkozunk rá Istenre, nem látunk a csodák mögé. Olyan ez, mint ahogy az elején beszéltem az írásokról. És éppen ezért második kérdésként a himnusz nyomán tovább haladva Isten igéjéről kell beszélnünk. Így kapcsolódik ez az ige a Biblia vasárnaphoz, hiszen ez is Isten írott kijelentéséről beszél a Zsoltár, számunkra pedig teljes formájában már az Új Szövetséget és a Krisztusban elnyert végső bizonyosságot is olvasva, így szerepel előttünk a mai Biblia. A Zsoltár második fele ugyanis Isten szaváról, törvényéről beszél, a héber szóval itt a Tóra szerepel, aminek elsődleges jelentése inkább nem az, hogy törvény, hanem egy útmutatás, egy iránymutatás az ember számára, és számunkra is ez Isten igéje, ami irányt akar mutatni a mi életünkben. Hiszen az ige az egyetlen, aminek szava érthető az ember számára, az egyetlen isteni kijelentés. Nem véletlenül tanították reformátor elején sem azt, hogy egyedül a Szentírásból, sola scriptura, egyedül a Szentírásból ismerhetjük meg Isten igazságát. Hiszen ezt Isten éppen azért adta, ahogy ők tanítottak, hogy az ő igéjét az embernek, aki máshonnan nem tudja kiolvasni az ő dicséretét, innen megismerje az ő szeretetét Krisztusban, és innen megismerje azt, hogy mit akar a mi életünkkel. A Szentírásban találkozhatunk egyedül Isten szeretetével teljes formájában, és ott találkozhatunk egyedül mindazzal, ami üdvös számunkra a mi életünkben. Persze tudjuk azt, hogy amikor a Zsoltár megírták, akkor a szöveg nem a mai formában állt előttünk, nem ebben a mai formában előttünk lévő két Bibliáról beszél. Nem is beszélhet akkor, hiszen az akkor még nem volt ilyen formában, de az is világos, hogy azokról a szent írásokról van szó, amelyek Istent, mint törvényadót, Istent, mint teremtőt, és Istent, mint a népét szerető és megmentő atyát állítják elénk. nem volt még kezükben a mai szentírás, de így is volt miért dicsérni Istent, az Urat, aki kijelentette akaratát. Éppen azért, mert ez a szó érthető. Nekünk szól szemben a természettel. És ezt szeretném elsőnek Isten igéje kapcsán kihangsúlyozni, és a Biblia vasárnapon ma különösen a Isten gyülekezete elé helyezni, hogy Isten szava mindig érthető, mindig a mi nyelvünkön szól, éppen ezért érdemes olvasni, hiszen talán bármennyire is korok választanak el minket tőle, bármennyire is sokszor idegenek a dolgozatai, a gondolatai, rajta keresztül Isten üzenete szól számunkra. Ezt ismerték föl a reformátorok is, és ezért fordították le a Bibliát mindenkinek az anyanyelvére, hiszen felismerték, hogy Isten azért adta az ő igéjét, hogy abból őt megismerjük, hogy abból megértsük az ő szeretetét és akaratát. Az ige szava érthető, és mindig útmutatás. Nem száraz filozófiai tételeket tartalmaz, nem elvont okoskodásokat tartalmaz, hanem az élet kérdéseire vonatkozó útmutatást olvashatunk az igében. Ahogy olvashatjuk, tökéletes és egyenes tanítást. Egyenes tanítást, ami segít nekünk, hogy Isten útján, az egyenes úton megmaradhassunk. Ahogy imént olvashattuk az újszövetségi szakaszban, Timóteushoz szóló Pál levelében is, érdemes megfigyelni, mire szolgál az ige. Alkalmas a tanításra, fedésre, igazságban való nevelésre. Nem azt tudhatjuk belőle meg, ami nem nekünk szól. Nem azt tudhatjuk meg, amire sokszor keressük talán a választ, hogy hogyan és mi volt, mielőtt Isten megteremtette volna földet. Nem ezekre az elvont, sokszor kötözködő, gúnyolódó kérdésekre ad választ, hanem alkalmas a tanításra, a fedésre, az igazságban való nevelésre. Az élet kérdéseire ad választ. És nem is egy száraz ókori könyv, unalmas és érthetetlen nyelveken, hanem a mi Istenünk és Atyánk hozzánk szóló szava olvasható benne. Hányszor és hányszor mutat utat, talán a mi életünkben is, és mások életében is. Annyira, hogy mennyire nem száraz, láthatjuk a például, amikor Jézushoz odalép a gazdag ifjú. Mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? És nem titkos szertartásokhoz utalja Jézus, hanem elmondja neki, hogy az ő szeretetét, hogy hogyan kell megélni Isten törvényét valóban szeretettel. Ezt tedd, mert ezáltal kerülsz Istenhez bizonyos szempontból. Vagy amikor a házassági elválás kérdésével mennek ugye oda hozzá a farizeusok, és ott is nagyon konkrét tanítást ad, hogy nem szabad elválni, és ennek ott kell látni a történet mögött azt, hogy ez valójában minden bizonnyal annak a Heródesnek szólt, a kor uralkodójának, aki megtette ezt. És Jézus a hegyi beszédben is sokszor, Jézus ma is mennyire érvényes és aktuális tanítást ad. A mi életünkben is ugyanúgy látjuk az érvényességét, a szeretet tanítását. Mennyire egyértelmű ez a mondat, hogy amit az emberek akarnak, hogy azt tegyétek ti is az emberekkel, amit akartok, hogy ők veletek megtegyenek. A Zsoltár végén pedig egy könyörgést olvashatunk, ahol, és talán sokszor ez a mi imádságunk és könyörgésünk is, azért imádkozik az imádkozó, hogy tartsa meg őt Isten az igaz úton. Mennyi és mennyi ilyen imádság olvasható a Zsoltári könyvében. Hálát ad az imádkozó azért, hogy őt is figyelmeztetik ezek a szavak, Isten szavai. Eszünkbe juthat Jósiás király az Ószövetségből. Jósiás király volt az, aki az ősi törvénytekercset megtalálva, ahol Isten akaratát olvashatta, ezt a nép elé tárva az egész istentiszteleti életet, a nép egész életét újra Isten akaratának megfelelő mederbe, újra az igaz, egyenes útra állította. Olvashatjuk Jósiásról, hogy amikor megtalálta Isten törvényét, ahogy felismerte, hogy az neki szól, hogy az rá is népére vonatkozik, bűnbánatot tartott. Aztán Tudunk Ágostonról, Szent Ágostonról, ahogy Augustinus is hívhatjuk, őnek, az ő megtéréséről is. Ő is éppen az ige által, az ige olvasása által vált Krisztus követőjévé és egyháza tanítójává. Ott van Luther, a szerzetes, egy kegyelmes Istent keres, és az igében találja meg rá a választ, hogy hol talált kegyelmes Istent, és hogy nem a teljesítmény, nem az ő személyes, hiszen ő maga képtelen mindannak a teljesítésére, amit a regulák elvárnak, hanem a hit, az igaz ember hite által él. És ezt is Habakuk könyvében és a római levélben találhatta meg. Így mutat útat az egyház élete során mindvégig igéje és szent lelke jelenlétében, ami atyánk. Rólunk és értünk szól tehát. Érettünk kiállt a Szentírás. Nem csak érthető a szava, hanem utat is mutat abban az életben, ami sokszor elég szövevényes. Az ige teszi bölcsé az együgyűt. Bölcsé, és ez az ószövetségi embernek nem filozófiai tételek ismeretét, hanem az életben való helyes, Isten akaratának megfelelő eligazítás jelent. Ugye olvashatunk a Zsoltárban egy ilyen megdöbbentő mondatot, az 53. Zsoltárban, hogy mondja a bolond az ő szívében, nincs Isten. És ez éppen ennek az ellenkezője. A bolond, aki nem ismeri Isten tanítását, és nem, vagy nem fogadja el Isten tanítását. Aztán talán túlzásnak tűnik számunkra, hogy az aranynál is kívánatosabbnak tartja a Zsoltáríró az igét, pedig, ha jobban meggondoljuk, bizony több és jobb annál. Szükség az életre, hiszen utat mutat a sötétben. Ahogy Krisztus is imádkozott főpapi imádságában. Ugye az atya adja az ő igéjét az övéjének, ahogy mondja, a te igéd igazság. Igazság a mi életünkben, ami utat mutat nekünk. És harmadjára még egy fontos kérdést árul el az igéről akkor, Isten igéről akkor és ma a Zsoltár. Mégpedig az, hogy az ige szava életet ad. Sokan, sokszor, sok különböző álláspontból feltették a kérdést, hogy mi is Isten igéje és törvénye. Sokszor talán nekünk is fölteszik, vagy lehet, hogy mi is fölteszik magunknak, hogy megkötöze, szükségtelen korlátokat állít elénk keresztény emberek elé, vagy pedig életed ad. Elveszi tőlünk az életörömöt, vagy pedig éppen örömmel és értelmes élettel, céllal ajándékozza meg minket. A Zsoltáros egyértelmű örömmel dicsőíti Istent a törvényért. Nem megkötöz, nem elvesz valamit szerint a törvény, hanem ad. Hiszen a törvény ismerete, a törvény betöltése öröm az embernek. Nem teher, hanem életadó ige. Valódi igazság. Két félreértés van ezzel kapcsolatban. Egyesek a igét, ugye a reformátori tanítások során valahogy ilyen papíros pápának, vagy a pápához hasonló szigorú és egyetlen igazságnak fogadják el, de másképp egyetlen igazság. Nem teher, hanem útmutatás. Olyan korlát, ami örömet ad éppen azáltal, és a 119. Zsoltárban, egy másik hasonló Zsoltárban, egy úgynevezett törvény Zsoltárban olvashatunk azért, hogy az ókori kegyes istenfélő ember hogy tudta dicsőíteni Istent hosszasan, és az Isten tiszteleten is ezért, hogy valódi utat mutat neki az életben. Biztonságot ad a törvény a kereszténynek, és nem értelmetlenül korlátozza. Másik félreértés pedig az, ahogy sokan nem keresztények gondolnak ránk. Úgy tekintenek ránk, keresztényekre, mint akik a törvény igájában élnek. Akiknek élete éppen ezért teljesen örömtelen, akik száz és száz fölösleges szabályt kénytelenek betartani. Pedig a Szentírás nem receptkönyv. Nem olyan könyv, amiben mindent pontosan leírva találhatjuk. Bizony sokszor imádságban kell Istenhez fordulni, hogy tárja föl előttünk az írás és életünk titkait. Egy amerikai újságíró írt egy könyvet egy pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt, aki egy éven át az ige minden egyes törvényét és parancsolatát betartva élt, és azt igyekezett könyvével bebizonyítani, hogy mennyire értelmetlen az Isten követő keresztény élet. Pedig, ha elolvassuk a igét, akkor mi is láthatjuk, hogy vannak az igében olyan szavak, amiket a mai korunkban nagyon nehezen értelmezhetnénk. Azonban tudjuk azt is, hogy amikor Krisztus magyarázza a törvényt, akkor mindig úgy állítja az ember elé, mint ami most és akkor neki szóló üzenet. Ráadásul, akik így gondolkoznak a törvényről, mint ez az újságíró, az azt se veszik figyelembe, hogy az igében nem csak törvény van, hanem sokszor ígéretek, Isten szeretete is kifejeződik benne. És éppen Isten szeretetébe ágyazva van az egésznek több értelme. Aki megismerte az Istennel járás örömét, ennek az életnek az édességét, annak örömet és életet ad Isten szava. Annak örömet és életet ad ennek követése. Hiszen a törvény Krisztusban nyílik ki igazán számunkra. Krisztusban, a testélet igében, hiszen végső soron, ahogy ezt ő maga is mondja, a törvény és a proféták, az egész Ószövetség, és az egész ige is a róla, az ő életéről, az ő szeretetéről, és az ő istenségéről szóló bizonyságtétel. Ő a láthatatlan Isten képe. Ő a láthatatlan Isten képe és az ige teljessége, akiben megismertük, hogy Isten elsősorban nem követel tőlünk, hanem ad nekünk. Kedves testvéreim, ezt a három üzenetet szeretném tehát a mai napon, Biblia vasárnapon, a Solymári gyülekezet számára szívére helyezni, hogy Isten igéje, ami most a Biblia formájában írott igeként áll a kezünkben és olvashatjuk, érthető számunkra, szemben a természet kijelentésével, hogy Isten igéje mindig útmutatás számunkra, és mindig valódi válasz életünk kérdéseire, amit sokszor nekünk személyes imádságban kell tovább gondolnunk, tovább könyörögnünk Istenhez a megértésért. És Isten igéje örömnek és életnek forrása a mi számunkra. Könyörögjünk ma azért, hogy tudjuk mi is így olvasni, hiszen nekünk szól, rólunk szól, mi értünk szól. Az ige, a Biblia szava igazság, útmutatás, mely életet és örömet ad. Hallgassuk hát mi is figyelmes szívvel, olvassuk így, mélyedjünk el benne, legyen számunkra az élet igéje. Imádkozzunk, hogy számunkra is fénylő fáklyává válhasson az ige, elsősorban Krisztus, a testélet ige, de a róla bizonyságot tévő Szentírás is.